Sok szeretettel köszöntünk benneteket. Szia, Laci!
Sziasztok! Én is üdvözlök mindenkit!
Nos, elérkeztünk a 8. adásunkhoz, úgyhogy szokásunknak megfelelően, akkor kezdjünk egy gyors recap-el, miről beszélgettünk az előző adásban. Beszélgettünk az igaz és a hamis arcmimikáról, hogy mi a különbség a kettő között, úgyhogy csak nagyon röviden az a különbség, hogy ugye a tudatalattid vezérli, általában véve, nem általában véve, hanem mindig, érzelem jelenlétében, azaz azt jelenti, amikor az agyad végrehajtja ezeket az arcmimikát, vagy teljesen mindegy, bármilyen testbeszédet egyébként, akkor az különböző neurokémiai vegyületek, illetve elektromosság jelenlétében megy végbe. Egyébként ezt nem így mondtuk el a legutolsó adásban, de legalább akkor egy új aspektusból ezt sikerül bemutatni. És ebből az okból kifolyólag lesz a tudatalattidnak, hogy több mint 10 millió éves tapasztalata van abban, hogy vezérelje a te testbeszédedet. Ugye természetesen a neokortexel, az új gondolkodó agyunkkal ezt felül tudjuk írni, tehát tudok direkt csinálni ugye mozdulatokat, de aztán ugye ez kikapcsol, kiszerveződik a tudatalattiba, és neurokémiai vegyületek jelenlétében, illetve elektromossággal karöltve, és ugye az a különbség, amikor a neokortexel vezérlem ezt az egészet, tehát direkt, akkor az csak elektromosság. Tehát nincsen érzelem kiváltva ebből a sztoriból. És pontosan ezért általában véve aszimmetrikus lesz a testbeszéd maga, vagy a gesztus maga, vagy az arcmimika maga. Tehát ezért szoktuk azt mondani, hogy amikor a szociális ugye mosolyról beszélgetünk, és tudod, hogy kicsikét csak az egyik szárt sarka jobban elhúzódik, akkor ugye ez hogy hamis mosoly kvázi, ez nem egy tényleg egy örömteli mosoly. Míg amikor a szádnak a sarkai ugye egyszerre, szimultán és graduálisan húzódik fel, akkor az már egy igazi mosolynak mondjuk. És akkor ennek a másik oldala pedig ugye az volt az igaz és hamis megkülönböztetés esetében, hogy nem csak, hogy szimmetrikusan mennek fel, hanem ugye graduálisan is.
Illetve lefelé is graduálisan.
Így van, pontosan. Ez ugye nyilván, és látjátok a kamerában, hogy mennyire hülyén néztem ki, és mennyire diszonáns ez. És pontosan ezért, mert a tudatalattid tudja ezeket a dolgokat, tehát ezt neki nem kell megtanítani. És rögtön ilyenkor nem tudod megfogalmazni, tehát a tudatalattid nem tud beszélni hozzá, viszont érzéseket tud generálni. Csak az az érzés lesz benned, hogy ezzel a csávóval valami nem stimmel. Mint ha ezt nem gondolta volna komolyan, mint ezt másképp gondolta volna.
Egyébként csak a kicsit kiegészítve, amit már korábban is így beszéltünk, és sokszor kitértünk arra, hogy ugye ennek evolúciós pszichológiai okai vannak, és kíváncsi voltam egyébként, hogy említetted is, hogy nagyon keveset foglalkozik a pszichológia tárgyköre, vagy ennek az egyetemi szinten nem foglalkozik túl sokat a nonverbális kommunikációval valójában így a tanrend. És kíváncsi voltam, hogy így egy átlagos ilyen szociálpszichológiai tankönyvben egyébként tényleg néhány oldal volt csak, ami ezt tárgyalta. És érdekes, hogy ott nem az evolúciós pszichológiát, illetve nem csak arra hivatkozott, hogy miért fejlettebb talán, vagy miért a tudatalattink miért jobb a nonverbális kommunikációban, hanem ő azzal érvelt, hogy, vagy az volt az egyik pontja, ami ilyen szempontból így más, hogy ugye már csecsemőkorban, gyerekkorban elkezdődik a nonverbális kommunikáció, míg a beszédet azt meg kell tanulni, és hogy milyen érdekes, hogy hiszen ugye említettük az érzelmeket, az alapérzelmeket, amik univerzálisak, és nem kell megtanulnunk, hiszen azok szintén az operációs rendszerrel együtt
jönnek,
így van.
Abszolút. És hát akkor kiegészítés kapcsán, vagy kiegészítésként még az hozzátenném, hogy képzeld el, hogy a Harvard pszichológus képzésén 30 percet foglalkoznak összesen a nonverbális kommunikációval. Tehát pszichoterapeutákat képzünk, és egyébként én elemeztem olyan videókat, és láttam olyan videókat, amikor olyan embereknek a videóit elemezték, akik azt mondták a pszichoterapeutáknak, hogy jól vagyok, már jobban vagyok, stb., nem akarom megölni magam, aztán kimegy az ajtón, és megöli magát 2 órán belül. És ezeket az videókat vették elő, és nézték meg, hogy vajon lehetette volna ezt megelőzni valahogy. És testbeszéd szakértők, és lebontják, meg látszik, hogy amikor nyilatkozik, akkor a testbeszéd elárulja saját magát. És hogyha ezek az emberek, mondjuk ezek a szörnyen magasan képzett pszichoterapeuták és pszichológusok egy picikével többet tudnának erről, akkor nagy valószínűséggel hát emberéleteket menthetnénk szó szerint. Úgyhogy hát remélem, hogy a közönségünk az megfogadja a nem tudom melyik adásunkba tett kijelentésünket, hogy nekem, és Lacinak is tudom, az a rémálma, hogy olyan tudást adjunk át, amit ti nem használtok semmire.
Így van, így van. És akkor ugye az utolsó adásban kicsit kitértünk a legvégén a CSS szakmára is, illetve ezzel kapcsolatban néhány ilyen emberi praktikus példát is, történetet is megosztottál, és tulajdonképpen az arcnak a különböző mimikái kapcsán jutottunk el idáig. Volt még esetleg olyan gesztus, amit itt mindenképp hasznosnak tartanál behozni?
Természetesen. Viszont még mielőbb
még valami, igen.
És zárójelben jegyzem meg, ha jó storyteller akarsz lenni, és ezt ilyen jó magyarosan mondtam, storyteller.
Teller.
Teller. Akkor ezek ez a nested loopok, úgy hívják angolul, akkor elkezdesz mondani valamit, felcsigázod, de mielőtt elmondanál, és akkor titokba tartod. Jó? Úgyhogy na most pontosan ezt alkalmaztam, nem szándékosan egyébként, de hogy kimondtam, rájöttem, hogy gondoltam, ezt megosztom veletek. Na, úgyhogy egy ilyen nested loop keretében akkor még kitérnék arra, amit az előző adásban ezt a 3 speciális kis trükkömet, hogy így mondjam, megosszam veletek, ismételtem, mert ez annyira fontosnak tartom elmondani, hogy ha semmi más nem visztek haza ebből az egész podcast sorozatból, csak ezt, amit most elmondok, akkor már megérte. És garantálom nektek, és ezt tényleg szó szerint vegyétek, hogy garantálom nektek, hogy jobban fogtok tudni profilozni, és érzelmeket, valódi érzelmeket megállapítani egy emberen, mint egy FBI profilozó. Úgyhogy ez a 3 dolog, ez mind az arcon található. Miért? Mert például, amikor neves testbeszéd szakértők, természetesen idézőjelbe rakva, azt mondják, hogy például legőszintébb testrésze az embernek az a lába. Tehát, ha kijárat felé mutat a lábad, akkor ez azt jelenti, hogy te már ebből a társasgásból, te már ki akarsz menni, stb. Egyébként ez így ebből a formában így is van. Minél távolabb van az a testrészed az agyadtól, annál nehezebben, vagy tehát kevésbé tudod kontrollálni. Ez az általános szabály. Uh-huh. Viszont hadd kérdezzem meg tőled, Laci, hányszor néztél ebbe a beszélgetésbe, ezen beszélgetés alatt a lábamra?
Még egyszer sem, most megteszem. És látom őket.
Van ezen. Lábam, igen.
Igen, igen.
Tehát, hogy...
És nem a kijárat felé mutat egyelőre.
Teljesen használhatatlan ez a jó tanács. Totálisan használhatatlan. Mert nem azt nézed, hanem az arcot. Úgyhogy akkor térjünk vissza erre a 3 dologra. Az egyik ugye az volt, hogy ajaköszeszorítás. Ugye édesanyának a keblére mondtuk azt először, hogy köszönjük szépen, nem kérünk több kajcsit. Jó? És ezt magunkkal hozzuk egész felnőtt korunkba is, tehát amikor megkérdezi a megkérdezitek a páratoktól, hogy hogy nézek ki, drágám. És még azt nem is kell egyébként, hogy hanem azt mondjuk, hogy nagyon jó a szívem. Akkor ez egy visszatartott véleményt jelent, jó? Tehát ez az ajak összeszorítás általában véve visszatartott véleményt jelent. Ez, amikor a szádnak a sarka elmozdul, de aszimmetrikusan csak az egyik, ez a megvetés vagy egyetnemértés jelent. Uh-huh. Én az egyetnemértést szeretem jobban használni, mert nagyon durva magyarul a megvetés szó. Úgyhogy amikor egy tárgyaláson vagy megkérdezed a tínédzser fiadat, hogy mondjuk mi a baj, és azt mondja, hogy semmi. Még most a hangsúlyom is egyébként most változott egy kicsikét, de még ha ez nem is változik, és látod, hogy már egy kicsikét elmozdul a szám, akkor már tudod itt, hogy egy tudat alatti, hát hogy így mondjam, jel van arra, hogy itt nincsen szinkronban a verbalitás a nonverbalitással. Jó, ugyanez egyébként a szélzős példával említettük, hogy Marika néni ki fogja tudni fizetni ezt a, vagy ez a 20 forintos biztosítási díj, havi biztosítási díj, ez belefér a pénztárcába?
Igen.
Természetesen ilyenkor a jó salesman az ugye, és nem megyek bele, hogy milyen előző adás, mert tudjátok hallgatni, az felismeri ezt, és korrigál. Jó? Tehát megelőzi, prevenciózza ezt az egészet. És akkor a harmadik, az pedig a pislogás szám. Jó? Tehát a pislogás szám emelkedik, ha stressz van, és csökken, ha fókusz van. És ez nincs összefüggésben egyébként azzal, hogy most ez pozitív vagy negatív.
Érdekes, erről a pislogás számról jutott eszembe, hogy a filmiparban általában, amikor a főhőssel van valami komolyabb jelenet, akkor ugye arra külön figyelnek, hogy tilos gyakorlatilag a színésznek pislognia, mert ahogyan mi nézzük ugye a filmvászlon keresztül a jelenetet, úgy sokkal jobban megragad minket is, hogy ő keveset pislog, ezt meg lehet nézni egyébként percekig akár nem pislognak egyáltalán, szándékosan, mert akkor lesz sokkal erősebb hatása a jelenetnek, és ugyanígy egyébként, ha mondjuk egy beszélgetés kapcsán nagyon megragadja az ember figyelmét a másik valami miatt, és érdekes egyébként, hogy ez lehet pozitív-negatív, akkor abszolút a pislogás szám az leesik, lecsökken.
Igen. És hát akkor challenge-elnél benneteket, hogy üljetek le, és nézzétek meg egyik régi kedvenc filmeteket, vagy a párodnak a kedvenc filmjét nézzétek meg, és nézd meg a pislogás számát neki, hogy mennyire csökken le. Higgyétek el nekem, hogy körülbelül olyan átlagosan véve egy fókuszált embernél percenként 5-6 a pislogás szám, míg általános esetben véve, ha baseline-t nézzük, akkor egy normális human beingnek olyan 14-17-től szokta a szakirodalom mondani 21-22-23-ig, valahogy így. Tehát ez az a sáv, amin belül mozog, és stresszmentes környezetben az átlag pislogásszám. Természetesen ez azért a páratartalomtól is függ amúgy a levegőbe, és egyéb más tényezőktől, molekuláris szennyeződés, stb. Én most nem megyek bele, ez okozza egyébként ezt az ingadozást. Jó. Úgyhogy ez volt a rövid kitérünk.
Még csak egyetlen egy reflexiót, hogyha ha még így a kitérőbe belefér, hogy milyen érdekes, hogy említetted, hogy minél távolabb van egy testrész az agytól, annál nehezebb kontrollálnunk, és amikor az önnyugtatásról volt szó, azt hiszem akkor nem beszéltük, hogy miért az arcunkat érintjük meg gyakran stressz hatására, és hogy ott is pont az agyhoz való közelség miatt egy sokkal direktebb reakcióval tudjuk önnyugtatni magunkat egy ilyen szituációban. Hogy ez milyen érdekes, hogy a testbeszédben ilyen nagy szerepe van egyébként az agyhoz képesi távolságnak.
Igen, ez abszolút így van, és egyébként az arcunkon,